Kol Iszrael az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5772. Tammuz hó 30-a, a polgári naptár szerint 2012. július 19-e csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. 33 izraeli sebesült, aki a bulgár burgeszi terrortámadásban megsebesült, Izraelbe érkezett. Az angol média úgy döntött, hogy a zsidó államnak egyáltalán nincs fővárosa. Az olimpiai játékok vezetősége törölte a 11 müncheni olimpián meggyilkolt izraeli sportolók emlékére tervezett egyperces néma felállást. Híreink után dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázatát hallhatják. És most a részletes híreink. A televízió kettes csatornája közzétette az 5 terrortámadásban meggyilkolt izraeli nevét. Maor Harush, 25 éves, akkori lakos, Elior Price, 26 éves, szintén akkori lakos, Kohava Shriki, 44 éves, Rishon LeZioni lakos, Itzik Kolangi, 28 éves, Petah Tikvai lakos, és Amir Menashe, 28 éves, Petah Tikvai lakos. Legyen áldott emlékük! A 33 izraeli sebesült, akik a burgeszi terrortámadásban megsebesültek, Izraelbe érkeztek az izraeli hadsereg Herkules szállító repülőgépjén. Egy állapota nagyon súlyos, 12-en közepesen súlyos állapotúak, és 20 további sebesült könnyű sebesüléseket szenvedett el. A sebesülteket az ország különböző kórházaiba szállították. Két nagyon súlyos állapotban levő izraeli polgár egyelőre Bulgáriában maradt további kezelésre. Mitt Romney, az amerikai republikánus párt elnök jelölte, együttérzését fejezte ki az izraeli áldozatokkal, és kijelentette, hogy a bulgáriai terrortámadás egy emlékeztető arra, hogy a terror egy járványos fertőzés, mely továbbra is fenyegetés jelent a szabad világra. Romney a bulgáriai terrortámadást kegyetlennek és gyávának nevezte. Közös erővel kell fellépni és legyőzni a terrorizmus, mit Romney, amerikai republikánus elnök jelölt. A brit BBC internetes honlapján az olimpián résztvevő országok közül egyedül csak Izraelnek nincs fővárosa. Az angol média úgy döntött, hogy a zsidó államnak egyáltalán nincs fővárosa, még csak Tel Avivot sem jelölték be, ahogy szokásos volt régebben. Jeruzsálemet a BBC mint Palesztina nem létező ország fővárosaként jelöli meg. A BBC önkényes lépéseinek Izraellel kapcsolatban nincs semmi köze az újságírási etikához, hanem szintiszta politika. Úgy látszik, a BBC nem ismeri el kellően a közelmúlt történelmét, hisz Nagy-Británia volt az az egyik nagyhatalom, mely nemcsak hogy megszafaszta 1922-ben San Remo-ban a zsidó állam felállítását, melynek természetesen Jeruzsálem lett volna a fővárosa, hanem még felügyelőként mandátumot kapott arra, hogy ez valóban megvalósuljon. Az angol vezetés erkölcstelen nemzetközi törvényeket lábbal tipró politikáját próbálja azóta is az angol média nagy része Izrael állandó vádolásával és elmalasztalásával elfedni. Jeruzsálem ügyéről az ENSZ úgy döntött a felosztási terv ajánlatában, hogy 10 évig nemzetközi státuszban lesz a város, és utána a lakosoknak szavazniuk kell arról, hogy hova akarnak tartozni, Izraelhez vagy Jordániához. Éppen ez a bizonyos ENSZ határozat miatt az 1967-es hatnapos háború után hozott 242-es ENSZ döntés nem is tért ki Jeruzsálem ügyére, hisz döntés már megszületett ezzel kapcsolatban, csak senki nem vitelezte ki. Benjamin Netanyahu miniszterelnök levelet küldött a BBC vezetőségének, amiben csodálkozását fejezte ki, hogy minden országnak, illetve még olyan nem létezőnek is, mint Palesztinának, van fővárosa, egyedül a zsidó államnak nincs. Ezen kívül a kormányfő a Facebookon keresztül Jeruzsálem-Izrael fővárosa címe alatt általános kampányba kezdett, melyben kéri minél több személy csatlakozását. Az iráni diktatúra elnöke Ahmadinejad ismét háborúval fenyegetőzik, Legújabb beszédében kijelentette az iráni diktátor, hogy ha a Nyugat újabb Irán ellenes szankcióit akar kivetni, az egy háborús kihívással lesz egyértelmű. Ezen kívül megint megerősítette, hogy Irán nem mond le, és tovább folytatja az atombomba projektjét. Egyesült Államokban egy orvosi vizsgálat során meghalt Omar Suleiman, az egyiptomi hírszerzés főnöke és Mubarak volt elnök helyettese. Omar Suleiman a muszlim testvériség szervezet egyik nagy ellenzője volt Egyiptomon belül. A Knesset jóváhagyta azt az új törvényjavaslatot, miszerint kidobott elektronikus cikkek is újrahasznosítva lesznek. Az új törvény kötelezze az exportőröket, illetve a kereskedőket arra, hogy a központi gyűjtőhelyekre begyűjtött, kimustált elektronikai cikkeket átvegyék újrahasznosítás céljából. Az új törvény kitűzött célja, hogy az egy év folyamán eladott elektronikus árucikkek 50%-a újra legyen hasznosítva. Az olimpiai játékok vezetősége törölte a 11 müncheni olimpián meggyilkolt izraeli sportolók emlékére tervezett egyperces néma felállást. Az egyperces megemlékezés számos ország támogatta, sőt 140 olasz képviselő is ezzel a kéréssel fordult a nemzetközi olimpiai versenyek vezetőségéhez. A megemlékezés törlését hivatalosan azzal indokolták, hogy nincs rá idő. Azonban kiderült, hogy a muzulmán országok kemény nyomást gyakoroltak a nemzetközi olimpiai versenyek vezetőségére, amely gyáván behódolt a muzulmánok követelésének. A müncheni olimpián történt terrortámadás az olimpiai játékok fennkölt eszmének durva megsértése volt. A meggyilkolt sportolók megemlékezésének elvetése az olimpiai szellemi erkölcsi céljának meggyalázása. Érdekesenként megelítjük, hogy az 1972-es müncheni olimpiai bizottság elnöke Avri Brandt, aki a terrortámadás ellenére a játékok folytatása mellett döntött, 1936-ban a berlini olimpián résztvevő amerikai küldöttség vezetője volt. Brandt 1936-ban nagy náci barát volt, és ő volt az, aki eleget tett a nácik kérésének, és a zsidó játékosokat nem engedte versenyre lépni. Eddig tartottak híreink, és most dr. Menachem Meron főrabbi heti tóramagyarázata következik.
Kettős heti szidránk neve Matot Masé. A magyarázat címe Minnyájunk felelőssége. Mikor a jomkipuri háború után, 73-ban, feltették a kérdést, ki a felelős? Az akkori elnök Katszír így válaszolt, minnyájan felelősek vagyunk. Sokan nem értették, sokan elvetették a választ. Mai heti szakaszunk két példával is igazolja az elnöki válasz helyességét. Az első elbeszélés a két és fél törzs Ruvén Gad és fél Menashe kérésével foglalkozik. Azt kérték Mózestől, hogy a csak imént elfoglalt Jordánon túli területen letelepedhessenek. Mózes felháborodott kérésükön. Testvéreitek harcoljanak, és ti itt letelepedtek? Mózes azzal vádolta őket, hogy demoralizálják a népet, és tettüket a Bálpe orféle bálványimádással hasonlította össze. A két és fél törzs tiltakozott a vád ellen, és kijelentették, hogy ők, mint élharcosok, halucim, fognak részt venni Kanaán elfoglalásában. És csak családjukat és nyájukat szeretnék addig is a Jordánon túl letelepíteni. Erre az ajánlatra Mózes beleegyezett. A két és fél törzs letelepedése meg is történt, de csak Józsua idejében. Mert vállalták a közös felelősséget a nép jövőjéért. A másik példa a midjaniták elleni háborúról szól. Nem az egész nép, csupán ezer-ezer harcos törzsenként vett részt a harcban. Mikor a győzelem után a harcosok nagy zsákmánnyal tértek vissza, Mózes elrendelte a zsákmány kettéosztását. Osszátok ketté a zsákmányt, a harcosok és az egész gyülekezet között. Vagyis a harcosok és a hátország közös eredménye volt a győzelem. A heti szakasz a két példája egy tanulságot tanít. Nem lehet ketté választani a harcoló katonaság eredményeit vagy bal sikereit a polgári lakosság mindennapi viselkedésétől. Ha a Jom Kipuri háborúban a katonai vezetés hibázott, ebben a hibában részes volt a polgári hátország is. Ha a hadseregben fegyelmezetlenségből fakadó bal sikerek jelentkeztek, úgy ez a fegyelmezetlenség a polgári életből indult ki. Ezért volt igaz a Kacir elnöknek. Mindnyájan felelősek vagyunk. Ő csak a talmudi mondás fejezte ki, Kol Yisrael Revim Ze Baze, Izrael minden tagja felelős egymásért. Ezt az egymásért való felelősségvállalást békeidőben épp úgy kell vállalnunk, mint háború esetén. Minden, amit cselekszünk, otthonunkban, munkahelyünkön, itthon vagy külföldön, nem csak saját életünket érinti, hanem népünket, országunkat is. Ha házat építünk, ha földet művelünk, ha vállalkozást vezetünk, nem csak magunkért teszünk mindent, hanem az országért, a népét is. Ha pedig a külföldön tartózkodunk, akkor viselkedésünkkel Izraelt is képviseljük. A mára rendelt második heti szakasz két témával foglalkozik. Kijelöli az országhatárokat, melyek nem foglalják magukban a Jordánon túli területeket. Majd kijelöli a levitáknak adandó 48 várost, melyek közül 6 úgynevezett menedékvárosnak számított. E városok azt a célt szolgálták, hogyha valaki nem szándékosan emberölést követett el, a városok egyikébe menekülhetett a vérbosszú elől. Ott a hatóságok megvédték a megölt ember családjának bosszújától, és ott kellett tartózkodnia a főpap haláláig. De ha előre megfontolt szándékkal gyilkolt, akkor nem talált menedéket, mert kiadták a meggyilkolt családjának. E törvénnyel kapcsolatban érdemes megemlíteni a bibliai társadalom jogügyi fejlődését. Az emberölés megtorlása a legrégibb időktől fogva elfogadott volt. A bibliai törvény már az özönvíz után úgy fogalmazott, ki ember vérét oltja, annak vére kiontassék. A legősibb korban a vérbosszú volt a megtorlás. Ez nem tett különbséget szándékos gyilkosság vagy nem szándékos emberölés között. Később elfogadottá lett, hogy aki nem szándékosan ölt ember, az megmenekülhetett, ha megragadta a szentély oltárát. De amennyiben szándékosan gyilkolt, így szól az írás, az oltáromtól is vigyétek el kivégzésre. Ezt követte a mai heti szakaszban a menedékvárosok törvénye, mely már éles különbséget tesz a szándékos gyilkosság és az akarattól független, véletlen emberölés között. Tegyen igazságot a gyülekezet a véletlen emberölő és a vérbosszuló között. Mentse meg a gyülekezet a véletlen emberölőt a vérbosszútól. Ha elgondolkozunk a két heti szakaszon, találhatunk kapcsolatot is köztük. Az első a kollektív felelősséget taglalja, mely választás, önkéntesség alapon jelentkezik az egyének jóindulatából. A második, Massé, a jogállam törvényrendszerét tárja elénk. Mindkettőre szükség van. Törvény nélkül nincs jogállam, de nem minden a törvény. Az egyéni jóhiszeműség, jó akarat kiegészíti azt, ma is.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 23-33, Tel Avivban és Hajfán 26-30, Beersheban 24-36, és Éláton 30-43 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Yisrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom, Erev Tov, Jerusalem.